Az előbb felolvasott ige szakaszból egy verset szeretnék kiemelni, Mikás Prófita könyvéből, az ötödik résznek az első versét. Így hangzik ez. Te pedig, Efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Származása visszanyúlik a hajdankorba, a távoli múltba. Kedves gyülekezet, advent második vasárnapján szintén egy ószövetségi kis prófétával fogunk foglalkozni ezen a mai Isten tiszteletünkön. Az előző héten, hogyha emlékezünk, Zakariás próféta könyvéből olvastam fel egy messiási jövendőlést, amely így hangzott, királyod érkezik hozzád, Tamár háton ülve, igaz és diadalmas, és újjong Jeruzsálem leánya, örülj, mert jön a te királyod. És a mai alkalmon Mikás szavai által szól hozzánk az Isten. És ez a Mikás próféta olyan király, olyan próféta volt, aki egy igencsak mozgalmas korban élt. Ha megnézzük a könyvnek az elejét, oda lapozunk, akkor láthatjuk azt, hogy három király ideje alatt dolgozott ő, és prófétálta azt, amit az Isten átadott neki üzenetként. El is mondja, hogy Jótám, Áháb és Ezékiás királyok idején szól az ő igéje. És ebben az időszakban az jellemzi Júda országát, Júda területét, hogy az asszír birodalom fennhatósága alatt élnek. Hogy bizony ennek a birodalomnak a behatása mindenben megnyilvánul. A társadalmi helyzetben, az országnak a jövőjében, akár a lakóhelyben mindenütt jelen van az, hogy nem önállóan, hanem szolgasorban vannak. És nyilván ez egy olyan állapot, ami nem kívánatos egy nép számára. És ott a környező népek próbálnak is lázadni, próbálnak is szövetséget kötni Asszíria ellen, hogy legyőzzék ezt a birodalmat, és végre tudjanak önállóak lenni. De úgy óvatoskodnak Júda királyai, hogy bizony ők nem csatlakoznak ehhez a szövetséghez, ezért aztán mindenki ellenségévé válnak. És folyamatosak a harcok, folyamatosak az ellenségeskedések, nincsen béke. És Mikeás próféta egy olyan ember, aki ezt a saját bőrén is megtapasztalja. Bár Izsaiás kortársa, de ő nem nagyvárosi ember, hanem, hogy így mondjam, egy egyszerű falusi. Ahogy el is mondja magáról, Móresett városából származik, vagy falujából, ami bizony egy kicsi település. Egy egyszerű paraszt ember tulajdonképpen ez a Mikeás, akit az Isten megszólít és szolgálatba állít. És ilyen egyszerű földművelő emberként megtapasztalja azt a különbséget, hogy milyen a nagyvárosi lét, és milyen falun élni elnyomottan, kihasználtan, és mekkora nagy, hogy így mondjam, a különbség a mérlegnek a két serpenyője között. És fel is emeli ez ellen a hangját, hogy bizony van, akinek van képe luxusban élni, amíg mások nyomorognak, és mások megtermelik azt, amit aztán elzsákmányol egy idegen nép, egy idegen birodalom. Kritizálja tehát a romlottságot és a luxusban élő nagyvárosokat. És azt hiszem, hogy ez, hogyha ma mondaná el, akkor sem lenne túl idegen. Ma is hányszor megfogalmazzuk, hogy bizony semmit nem ér a munka, hogy miért kell dolgozni, milyen körülmények között, milyen műszakokban, mennyi pihenés mellett, és bizony mégsem látja az ember azt, hogy tudna úgy előbbre haladni, mert nincsen megbecsülve, és ehhez képest mekkora különbségek vannak. Pont tegnap állapítottuk ezt meg, Pesten sétálva és megnézve a Vörösmarty téren, hogy micsoda adventi vásár van, és hány és hányszer turista jön ide elszórni a pénzét, mert Magyarországon olcsóbb, meg hány és hány ember megteheti azt, hogy beül a zserbóba akár, és sorolhatnánk ilyeneket, és hogy végig sétál a Váci utcán, kiér az elejére, és ott pedig 10 méterrel a vége után már egy térdén kuporgó koldust lát. És mekkora a különbség. Végig az üzletsorok, emberek azt se tudják, hogy milyen búvlira adják ki a több tízezer forintot, és ott van egy ember, akinek nincs annyi pénze, hogy legyen fedél a feje fölött, hogy legyen naponta miből megvennie az élelmét. Hogy mekkora nagy a különbség. És Mikás látva és megélve az ehhez hasonló különbséget és igazságtalanságot prófétál. Méghozzá arról prófétál, hogy eljön a messiás, és milyen lesz az ő uralkodása. És megint csak arról beszél, mint amiről beszélt előtte Zakariás is, hogy bizony békességet hoz, hogy bizony igazságos lesz. És hittel hirdeti ezt Mikás. És gondoljunk csak bele, mennyire nehéz számára kiállni és elmondani. És hittel elmondani. Úgy, hogy ott legyen a bizonyosság az ő szívében. Hogy el fog jönni, és elmondja azt, hogy igen, olyan lesz az uralkodása, mint ahogyan az Isten megígérte. És nyilván várták az ott élők a sorsuknak a jobbra fordulását. A küzdelmek helyett a nyugodt és megbecsült életet. Akár Mikás szomszédai közül is sok százan és sok ezrek életében ott volt, hogy majd csak eljön egy jobb kor, majd csak eljön egy jobb uralkodó, majd csak eljön egy erős nép, aki leigázza, és végre elsöpri ezt az igazságtalanságot. Várták, hogy majd jön valami nagy dolog. És várjuk ezt ma is, nem? Hogy na majd történik valami, majd jobb lesz. Valami lenyűgöző dolog fog történni, és aztán minden megoldódik. Ami eddig rossz volt, azután jó és szép lesz. És ehhez a lenyűgöző és elrugaszkodott váradalomhoz képest Mikeás lehűt minket, hogy így mondjam. Emlékeztet bennünket arra, hogy bizony az Isten nem mindig ilyen lenyűgöző dolgokban gondolkodik. Vagy nem emberi logika szerint lenyűgöző dolgokban gondolkodik. Hiszen, mint mond, elküldöm a messiást, hogy fogják onnan, abból a Betlehem nevű városból. Amit amúgy úgy senki nem említ meg a hétköznapokban. Sőt, amelyik a legkisebb Júda nemzetségei között. Na, onnan elküldöm a megváltót. Betlehemen keresztül készíti el az Isten a szabadítás útját, ami a törzsi szövetségnek a legkisebb tagja. Ki gondolta volna akár Mikás sorsásai közül, hogy így jön el a szabadulás ideje, hogy így jön el a megváltás, hogy így lehet majd fellélegetni, hogy Betlehemből jön el a megváltó. Miért nem Jeruzsálemből, a nagyvárosból, vagy Rómából, ami világváros? Ami leigáz több népet és több nemzetet, több kontinensen megveti a lábát. Miért nem onnan áll elő egy szuperhős, akinek az a célja, hogy megmentsen mindenkit, hogy elhozza a világbékét, hogy jólétet teremtsen. Egy ősi hagyományon alapszik ez, amiről Mikeás beszél, ez az ígéret, hogy Dávid házából támad majd egy király, eljön majd a megváltó, aki megújítja az egész szövetséget. És még azt talán elhiszik az ott élők, hogy kis helyről is jó legyen, elhiszük, hogy Betlehemből jön majd a megváltó, hogy származhatnak kis helyről is nagy emberek. De az már elég nehéz elhinni, hogy majd egy gyermeken keresztül. Úgy várnák, hogy na majd egy, legalább egy élete teljében lévő férfi jön, aki majd összefogja a népeket, és sikerül győzelmet aratni. És hogyan indítja el az Isten? Ahogy az új szövetségben olvassuk a karácsonyi történetben, megszületik egy törékeny, pici élet egy rongyos, koszos istálóban. Úgy lehet, hogy ott van néhányunknak a gondolatában, hogy biztos jól átgondolta ezt a megváltást az Isten. Biztos, hogy ez volt a legjobb útja. Nem lehetett volna valahogy gyorsabban és hatékonyabban elvégezni. És igen, előre megtervezte az Isten. És mi annyiszor csak a kicsin kezdetet látjuk, és annyiszor nem merünk bízni benne, hogy abból lesz kiteljesedett befejezés, hogy ez eléri a célját. Csak a vesződtséges munkát, a sok fárasztó várakozást látjuk. És Isten azonban a jövőbeli áldásokat is látja már. Ez a különbség a kettőnk nézőpontja között. És mutatja ezt Jézusnak a története is. Elküldte őt, hogy megszülessen ott Betlehem városában, és megengedte számára, és nem engedte meg tulajdonképpen, hogy az isteni hatalmával menjen és rendet tegyen a világban, hogy bevonuljon a történelembe, mint egy nagy hős, mint egy nagy uralkodó, mint ahogy beszéltek abban az időben a császárokról, hanem megengedte azt, hogy meghaljon. Megengedte azt, hogy szenvedjen. És ez a törékeny és értelmetlennek tűnő élet, ez hozta el mégis a megváltás és a szabadulás útját. Isten így készítette el. És ahogy beszél róla, már a hajdankorban, már a távoli múltban eltervezte a mi megváltásunkat. És ez az ige, azt hiszem, hogy amikor bennünk is sok a, akár a kétség, vagy nehéz számunkra a várakozás, nehéz elhinni a beteljesedést, akkor ez az ige tud reményt nyújtani. Reményt adhat nekünk, amikor kicsinek és jelentéktelennek érezzük magunkat. Amikor már-már elhinnénk, hogy minket még az Isten sem szeret, velünk már ő sem foglalkozik, a mi sorsunkkal már ő sem törődik, akkor ez az ige emlékeztet bennünket arra, hogy ez bizony hazugság. Az Isten számára mindannyiunk élete annyira fontos volt, hogy már előre, a régmúltban, a hajdankorban megtervezte, hogy hogyan fog bennünket megszabadítani, hogy hogyan fog bennünket megváltani. Ahogyan mondja máshol az ige, hogy az Isten már előbb szeretett bennünket. Már azelőtt szeretett minket, mint hogy mi hallottunk volna róla. Ő volt az, aki megalkotott bennünket. Amikor az apánk és anyánk még azt se tudta, hogy fiúnak vagy lánynak örüljön, akkor ő már látta a mi életünket. Sőt, ahogy mondja a Zsoltáros, az ő könyvében már minden nap meg volt írva, amit nekünk szánt. Az Isten nem tud bennünket nem szeretni. Habár ezt gondoljuk sokszor. Minket szeret, hiszen a teremtményei, az alkotásai vagyunk. A bűneinket, azokat gyűlöli, azokat utálja. De bennünket mindenkor szeret. És ez az a szeretet, ami arra indította, hogy eltervezze azt, hogy elküldje a megváltót, amiről itt beszél Mikeáson keresztül. Azon a kicsin kezdeten keresztül eléri az egész népet, az egész világot. Mennyire csodálatos az Isten terve, ahogy így kibontakozik. És ez reménységre indíthat bennünket. Amikor kicsinek és elkeserítőnek látjuk a saját magunk életét és helyzetét. De a reménység mellett bátorítást is ad ez az ige. A kicsiny kezdet, az tud győztes lenni. Istent nem érdeklik a statisztikák. Nem úgy tervezi meg egy gyülekezetnek akár a jövőjét, hogy megnézi, hogy hány református van a választói névjegyzékben, hogy mennyien fizetnek egy házadót. Amiket mi nézünk, meg amiket úgy néznek, ha akár feljebb valóink. Neki az a terve, hogy minden gyülekezet éljen és virágozzon. Nem csupán meg a gyülekezetekben és nagyvárosokban gondolkodik, hanem a kicsit is képes megáldani. El tudjuk ezt hinni. Isten jót tervezett a mi életünk felől. Személyesen a mi életünk felől. Áldásokat és győzelmeket készített nekünk. Az egyéni életünkben is, és a mi gyülekezetünkben is. És ő képes bármit véghez vinni. számára nincsen lehetetlen. Mint ahogy a hisztonosokkal tanultuk a másodikasokkal néhány héttel ezelőtt, hogy képes volt arra, hogy két öregembernek, Ábrahámnak és Sárának gyermeket adjon. Az akkoruk ellenére, a hosszú várakozás után megszülessen a megígért gyermek. És olyan aranyosak voltak, ahogy megtanulták, és még a következő héten is csípőből mondták igehellyel együtt, hogy ami az embereknek lehetetlen, az az Istennek lehetséges. És mi tudjuk-e, ilyen, hogy így mondjam, csípőből, és hittel mondani, hogy ez teljesen egyértelmű, hogy ahol az én erőm és képességem véget ér, ott még az Istennek számtalan lehetősége van. És meg is akarja cselekedni. És akarja is, hogy az én életem előrébb jusson. Hiszen nézzük csak meg ezt az igét, megint csak emlékeztetve. A törzsi szövetség legkisebb tagja, az efrátai Betlehem. Na ez a kis város adta a világ megváltójának születési helyét. Onnan bontakoztatta ki az Isten a megváltó munkáját. Akkor kérdezem én, akár a mi életünkben nem tud cselekedni az Isten. Ezt látva, ezt a nagy egészet látva, akkor ebben a zsákfaluban nem lehet élet. Akkor itt nem lehet önálló erőteljes gyülekezet. De lehet. Isten megígérte Jeremiás szavaival, hogy reményteljes jövőt adok számotokra, hogy nem romlást tervezek. Talán meggondolta volna magát az Isten. Erősen kétlen. Amit ön megígért, ahhoz ő hű marad. De kell hozzá az, hogy mi erre az ígéretre, hogy így mondjam, hittel ráálljunk. Hogy merjünk lépni. Amikor sötétség van, amikor köd van akár, merjük megtenni a következő lépést, mert az Isten azt mondta, hogy menj előre. Akkor nem egy helyben kell toporogni, meg nem hátrafelé lépni, amerre még úgy érezzük, hogy biztos a talaj, hanem az Isten vezetésének engedni, és haladni ott előre, hogy aztán ő az ő világosságával mindig azt a területet megvilágosítsa, ahova nekünk éppen lépnünk kell, ahol éppen lennünk kell, hogy megmutassa a következő dolgot. Lehet nem láthat évtizedekre előre terveket. Lehet. De én hiszem, hogy a következő lépés mindig megmutatja. És az a kérdés, hogy hiszünk-e, hogy az észérvek, a logika és a látszat, sőt, sokszor a realitás ellenére, hogy az Isten képes jövőt adni, hogy az Isten képes elvégezni az ő munkáját. Arra vár, hogy higgyünk neki, és alávessük magunkat az ő akaratának. Jézus mondott egy példázatot az új szövetségben, amivel pont ezt akarja alátámasztani. Az Isten országa az olyan, mint egy mustármag, ami a legkisebb a magok közül. De elveti a földműves, és a földben kihajtva és meggyökerezve a legnagyobb pávánő. És még az égi madarak is fészket raknak az ágain, ahogy elmondja. Hogy ami a legkisebb, az képes naggyá lenni, sőt, az képes arra, hogy másoknak oltalmat és biztos menedéket nyújtson. Gondoljuk át ebben az adventben, hogy mit jelent számunkra a hit. Hogy mennyire tudunk hinni az Istennek. Merünk-e rálépni az ő igéjére? Merjük-e teljesen arra alapozni az életünket, a mi döntéseinket, a mi lépéseinket? Mi kell hit neki? Jó előre elmondta, hogy hogyan fog megszületni a messiás, hogy hol fog megszületni. És valóban beteljesedett több száz évvel később, amiről ő már beszélt. És lehet, hogy ő nem látta meg, de bekövetkezett, és az Isten elvégezte az ő munkáját, az egész világnak a megváltását. Ne feledjük, hogy a hit a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Hogy a hit nem azt jelenti, hogy mindent látok előre, hanem a nem látható dolgokról való meggyőződés. Mert hiszem, hogyha az Isten mondja, akkor ő nem hazudik, akkor ő elvégzi. Még a legkisebben is keresztül, még azon is keresztül, amit senki más nem venne számításba. Az Isten képes, és számára minden kicsi élet fontos, számára a mi életünk is fontos. Különben nem tette volna meg azt, hogy a saját fiát áldozza értünk. Akármennyire is kicsinek érezzük az életünket. Tudjuk azt, hogy ez az Isten, akinek minden a hatalmában van, aki előtt hódolni fog ez az egész világ, akit angyalok seregei magasztalnak, annak fontos a mi életünk, ő szeret bennünket, és emlékeztessen bennünket. Ez a vers Mikiás próféta könyvéből, hogy bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőle származik az, aki uralkodni fog Izraelen, és származása visszanyúlik a hajdankorba, a távoli múltban. Már a távoli múltban, már az életünk előtt fontos volt az Istennek, hogy kihozzon bennünket a szolgaságból, hogy megváltson bennünket. És éppen ezért, amikor van is egy ilyen kérdése a KP-nak, hogy mi az igaz hit, akkor ott ad rá egy nagyon szép összetett mondatban válasz, hogy nem csak az a bizonyos ismeret, hanem egyszer, mint az a meggyőződés is, és úgy érdemes ezt a KP-kérdést akár otthon átolvasni, megkeresni a KP-könyvünket, és a 21. kérdés felelete, hogy a hit az nem csak ismeret. Nagyon szép dolog tudni, hogy mi, hogyan tett Jézus, és hol tett csodákat, és hogyan épül fel akár az ószövetségi ősatyáknak a nemzetség táblázata. De a hit az nem csak tudás jelent, hanem meggyőződést is, nem csak ismeret, hanem amiről itt beszélünk, a zsidókhoz írt levél is. A remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Adja az Isten, hogy tudjunk a mi hitünkben erősödni. Hogy amit mond, azt tudjuk valóban igaznak és biztosnak venni. Hogy ott ne legyenek kétségeink. Akkor sem, amikor várakozni kell, akkor sem, amikor emberileg olyan lehetetlennek tűnik. Dávid számára is lehetetlennek tűnhetett volna legyőzni a Góliátot. De mit mondott, hogy velem van az Isten? És mi is mondhatjuk ezt hitvallásként. Velem van az Isten, ember, akkor mit árthat nekem? Nem kell félnem. Nincs senki más ellenem. És mi magunk mellett tudhatjuk az Istent. Főleg most, amikor az ünnepre készülődünk. Amikor várunk arra, hogy őt ünnepeljük az ő közel jöttét hozzánk, akkor jusson eszünkbe, hogy a legnagyobb Isten, akinél nincsen hatalmasabb, az mellettünk döntött. És mi is dönthetünk mellette. És az ő szava, az igaz, az ő ígéretei nem változnak meg. Ebben a bizalomban erősödjünk meg. Adja ezt számunkra a Szentlélek Isten. Amen.